Kedves hallgatók, kedves nézők, ez az Airsoft Podcast bazár sorozatának 23. epizódja, most már. Most ugye
Pontosan.
21-22-nél volt egy ilyen kisebb eltérésünk, hogy most akkor 21 vagy 22, úgyhogy most így a múltból beszélek a jövőben, mert ugye a 22. rész még nem jött ki, tehát előbb vettük fel ezt a részt. Úgyhogy a mai témánk pedig nem más, mint a tuningolás, miért akarunk minden áron tuningolni, tuning mint koncepció, és adás előtt megbeszéltük, hogy nem szeretnénk semmit sem így jól megmondani, hogy na most akkor ezt így kell, vagy úgy kell, egy ilyen kötetlen beszélgetés, amiben azért átbeszéljük azt, hogy ki mikor kezd el tuningolni, nekünk mi a kapcsolatunk amúgy a tuninggal, mik az első élmények. Van olyan fegyver, amit tényleg kiveszel dobozba is, nem kell hozzá nyúlni, miért van az, hogyha látsz valakinél egy fegyvert, egy év után biztos, hogy hozzá van nyúlva, létezik olyan fegyver, amihez mindenféleképpen hozzá kell nyúlni. Kompenzálunk-e valamit ezzel, vagy miért akarunk tényleg egyáltalán? Tehát miből jön ez az átlagos, hogy a állandó tuningolási mánia? Kezdjük is el azzal, hogy ti ketten, és akkor majd a végén becsatlakozok én is, mi volt az első élményetek így a tuninggal kapcsolatban, amikor úgy voltatok vele, hogy jó, ez már nem elég, ide most ehhez most hozzá kell nyúlni, és ha Grex, kezdjük veled, és szerintem a történetbe bele is fűzheted rögtön azt, hogy mit is jelent szerinted a tuning, a szerelés, a javítás közötti különbség, mikor beszélünk szerinted tuningolásról, mikor beszélünk szerelésről, és egyszerűen csak ilyen tényleg javításról.
Grexnek ez könnyű téma lesz.
Igen, az is gondoltam, hogy kezdje ő, mert ő tud erről sokat beszélni.
Ja, akkor hát, én megyek is.
Tudok. Jó éjszakát. Ja, mert hogy egyébként péntek van, és hogyha nézitek az órát fenn, akkor relatív késő, úgyhogy a koffein és az alkohol tart minket életben, legalábbis engem. Hát én 2007-ben kezdtem el játszani, és nekem az első fegyverem az úgy lett meg, hogy körülbelül egy hónapon keresztül túrtam az internetet, hogy milyen megfizethető, nem túl drága, de azért már egy működő fegyvert kapjak. És hát sok választási lehetőségem nem volt, hiszen akkor még a Sima, a Yingong, etc., az AGM, azok még éppen, hogy csak így az első szériákat kiadták, tehát nem volt túl sok választási lehetőség, és ugye egy CM027-es MP5-öst vettem magamnak, és volt vele pár játékom, és akkor ott sokan beszélgettek, tuning, marui, CA, etc., alkatrészek, fú, hát akkor valamit ebbe is biztos bele kéne nyúlni, úgyhogy nem azért, mert szükségem volt rá, hanem azért, mert úgy gondoltam, hogy hát egyszer biztos hogy szét kell szedni, és meg kell nézni, mi van benne. Én leadtam egy akkori magyar boltba a fegyveremet, hogy akkor szedjék szét. Nem tudták szétszedni.
Szigorúan nem nevezzük meg a boltot.
Nem. Már nem is létezik jó régóta. Okay. Lényeg az, hogy nem tudták szétszedni, és így éreztem, hogy de hát miért? Hát nem jött ki a motor a markolatból. Hát jó, akkor nem jött ki. Úgyhogy én ott nagyon el voltam kenődve, hogy akkor nem szedték szét. Én nem kezdtem el másik boltot keresni, vagy szerelőt, vagy bármit. És az a ne bassza már meg, hát gépész vagyok, hát szerszámkészítő, meg minden, hát csak meg tudok csinálni egy ilyen vackot, hát fogaskerekek vannak benne, meg minden, meg pár kábel. Úgyhogy akkor én saját magam szépen így otthon leültem vele, szétszedtem, megnéztem, hogy mi van benne, hogy működik, és én gyakorlatilag így szépen lassan saját magam megtanultam, hogy hogyan működnek ezek a fegyverek, és saját magam kitapasztaltam, hogy miket érdemes benne cserélni, és miket nem. És én soha nem arra mentem rá, hogy minél drágább, minél jobb, minél kraftosabb alkatrészek kerüljenek bele, hanem én egy tartós működés. Én mindig ezt tartottam szem előtt, hogy tartósan, hosszú távon jól működjön a fegyver, és így próbáltam meg mindig összerakni. Tehát nekem nem volt a mániám a 150-es rugó és az 550 FPS egy AEG-ből, tehát szerintem az tök fölösleges. Mármint egy, hogyha valami normál AEG-et szeretnél összerakni, nem DMR-ről beszélünk, tehát tök fölösleges, tényleg az a 370-400-nál több. Hát és utána szép lassan, az MP5-ös után, ott ugye már ott is elkezdtem vele szórakozni, hogy jó, hát ezen egy betolható váltámasz van, de kéne hozzá egy fix. nézzük meg azzal, hogy néz ki. És akkor szereztem hozzá egy fix feltámaszt, akkor azt néha így cserélgettem, hogy hú, de menő, lehet ilyet is, meg olyat is rárakni. Úgyhogy akkor a tuning nálam nagyon hamar bejött, hogy nem csak az, hogy a belsejét szeretném, hanem hogy akkor a külsejét, hogy akkor alakítgassuk át a fegyvereket. És onnantól fogva bármilyen fegyverem volt, szinte soha nem tartottam meg a teljesen alapkoncepciót, mindig valamit variáltam és cserélgettem rajta. Ez egészen odáig fajult, hogy amikor az első M4-esemet megvettem, az 2007 év végén volt, tehát megvettem nyáron az MP5-öst, és már év végén már megvettem a következő fegyvert, úgyhogy ez elég gyorsan bekövetkezett. Ott már nem tetszett az, hogy hát ez milyen megoldás. Egy, a JG-nek az egyik kezdetleges M4-esét vettem meg, és az a kétrészes külső cső, hát az meg milyen. Úgyhogy vettem hozzá pár hónapon belül egy egyrészes külső csövet, az kiderült, hogy nem jó hozzá, akkor külön alkatrészt gyártottam hozzá, hiszen eszközöm az volt, tehát gyártottam hozzá távtartót, mindent. Tehát ez is egy tuning, hogy ha valaki tényleg saját maga gyárt dolgokat a fegyverekhez, én ezt is csináltam. És aztán volt olyan, hogy megvettem fegyvert csak azért, hogy ripityomra szedjem, és vettem az egy csomó más dolgot, és akkor egy halom alkatrészből varázsoltam egy új fegyvert. Úgyhogy én szerintem minden fázisán átmentem ennek az egész tuningnak. Van, amivel semmit nem csináltam, mert jó volt az dobozból, és van, amit meg gyakorlatilag alkatrészre szétbontottam, és teljesen más dolgokkal helyettesítve összeraktam egy teljesen új konfigot. Úgyhogy igen, azért sok mindent csináltam így. Koncepció része, tehát hogy mi maga a tuning, hát szerintem itt mindenki egy kicsit mást gondol. Az én szempontomból ugye, tehát én három részre bontanám ezt az egészet, amikor ugye szereltem, akkor mindig úgy kategorizáltam be ezt az egészet, hogy van az a jellegű karbantartás, amikor egy állapotmegőrzés, vagy csak működésre kell bírni a fegyvert minél kisebb összegből, szó szerint csak az, hogy működjön, és akkor a következő az, amikor már működik a fegyver, de legyen még jobb, és akkor egy kicsit jobbá varázsolni, jóvá tenni magát a fegyvert, hogy jól üzemeljen, és akkor vannak a komolyabb befektetések, amikor meg tényleg tuning, és akkor úgy összeválogatni az egy komolyabb alkatrészpakot hozzá, hogy tényleg egy magasabb szintre vinni a fegyvernek a tudását. Tehát nálam mondjuk ez a 3-4 lépcső van, hogy hogyan néz ki egy tuning, de
nem mondtad
igazából
helyettem, tök jó. Jó.
Oké, és
igen, pont ugyanerre gondoltam, hogy ugyanezt a monológot fogom valahogy máshogy elmondani, de amúgy én is erre gondoltam, hogy igen, ez a három fajta van. Igen,
az elsőt én nem nevezném tuningnak, az csak
nem, az inkább az ilyen állapotmegőrzés. Igen, tehát van az, amikor működésbe, tehát hogy egyáltalán csak annyit csinálsz, hogy egy nem működőből működőt csinálsz, és csak töcögjön, csak menjen, és van az, amikor mondjuk állapotmegőrzés van, hogy van egy alapvetően működő fegyvered, de azért szeretnéd azt, hogy ez hosszabb távon is működjön, és mondjuk szétszeded, és kiderül, hát a dugattyú picit rojtos, akkor ezt cseréljük ki, akár egy ugyanolyan gyárira, csak egy újra, hogy megint hosszú távon ugyanúgy működjön, tehát nem kell feltétlenül márkásabb tuning alkatrészt belerakni, csak valami akár ugyanolyat, mint a gyári, csak újat, hogy megint sokáig bírja a strapát.
Uh-huh. Jó, erre majd én is hozzáfűzök. Vektor, nálad, hogy kezdődött először a tuning?
Hát az úgy volt, hogy az első fegyverem, amit megvettem, az egy SRC G36-os volt, és akkor még Rex a depóba szervizes volt, úgyhogy őt kértem meg, hogy nézze már át nekem, meg hozza, hézagolja ki a gearboxot, stb., amit csak kell. Úgyhogy nekem igazából ezzel indult az egész, hogy alapvetően vettem egy fegyvert, és ugye a Grexek mondták, hogy azért nem ártana azt kapásból átnézetni. Ez mikor volt? Hú, szerintem 11 évvel ezelőtt körülbelül, vagy valahogy így. És hát, igen. Azzal a tuninggal akkor még nem nagyon akartam foglalkozni, hiszen tök új volt nekem ez az egész airsoftozás. És igazából mindig a Grexel meg Zsákmánnyal, ahogy beszélgettünk, mindig jöttek ötletek, meg ajánlások, hogy mit lehetne ezzel, mit lehetne azzal kezdeni, és akkor jött, hogy akkor legyen benne egy új cső, legyen benne egy másik hop-up gumi, akkor fogaskerékszett, egy nem műanyag fogas dugattyú, ilyen apróságok, de ahogy előbb Gregszer elmondtátok, ugye ez nem feltétlenül az a tuning része, amikor valami nagyot akarsz dobni a fegyvereden, hanem az, hogy egy kicsit tartósabb alkatrészeket teszel bele, hogy jól üzemeljen sokáig.
Tartalmát növeled igazából.
Igen, igen, igen. Aztán utána jött nekem is az, hogy külsőleg mi az, amit szeretnék még a fegyver, ugye, akkor markolatot, milyen optikát, akkor egy kis festegetés, akkor egy kis tuscsere, de azért nem olyan vad dolgokra kell itt gondolni.
Bocsánat, fejezd be, és akkor utána mondom, igen?
Hát ez volt az első fegyveremnél, aztán ahogy teltek múltak az évek, ugye egyre inkább változott az elképzelésem, hogy akkor most mit is szeretnék, milyen fegyverrel, meguntam a G36-ost, legyen helyette más, aztán utána jött a DMR építés, és akkor nekem igazából a DMR építés volt az, amiben a legnagyobb, legtöbb összeget öltem bele, hogy abból tényleg ki akartam mozni a maximumot. És még most is lenne rá ötletem, hogy mit lehetne benne még egy kicsit csiszolni.
Összességében te hogy látod a saját ilyen tuning karrieredet idézőjébe téve, hogy többet költöttél, vagy többet foglalkoztál belső, vagy inkább többet foglalkoztál külső? Mondjuk Rex mondta, hogy hát, hogy ő azért elég hamar elkezdte, hogy hát betolható, legyen fix, akkor lehet, tehát hogy ő a fegyvereit, ahogy megvette gyárilag, külsőleg mindig megváltoztatta, tehát nekem úgy tűnt, hogy Rex, te inkább, tehát hogy többet költöttél, vagy többet változtattál a külsején igazából.
Igen, mert én nem szeretek azon agyalni, hogy hogyan lehetne a fegyverből még 5 métert kisajtolni, hogy milyen hány nem tudom plusz 4-5-6 ezer forintos hop-up bumit vegyek bele, ami könnyen lehet, hogy nem fog működni, és gyakorlatilag kivágtam az ablakon azt a pénzt, mert olvastam róla a neten pár review-t, úgy döntöttem, hogy jó lesz, aztán egyébként egy kalap kané az egész. Tehát én nem ezen szoktam filózni, hanem én szeretem olyanra megcsinálni a fegyvert, hogy tartósan, hosszú távon, stabilan működjön, és úgymond a hosszú távú tapasztalataim alapján ennek az airsoftos lőtávoknak megfeleljen, és azon viszont úgy korrekt lőképe legyen. Ezen kívül én amúgy a külsejére szoktam odafigyelni, hogy igen, engem baromira érdekel az, hogy ha kinézek, nem tudom, egy bármilyen real deal váltámaszt, akkor ha megveszek valami replikát, akkor az egy az egybe úgy nézzen ki, vagy megveszem az igazinak az olcsósított verzióját, vagy akár az igazit is.
Aztán beteszed a szekrénybe, és nem veszed elő 2 évig.
És nem veszem elő 2 évig, ez így van, volt rá
precedens. De ha egyszer előveszed, akkor.
Na, de akkor megyek.
Igen, Vektornál ez hogy arányosult kb. Szerint?
Nekem a fordítottja, én mindig a belsejére akartam több hangsúlyt fektetni, hogy ami benne van, az legyen jó, működjön jól. Grex ezt tudja, mert 80-90%-ban ő csinálta nekem ezeket a munkákat, meg ő ajánlotta az alkatrészeket is. Külsőre én annyit fordítottam, hogy apróságok, kiegészítők, mondjuk egy ergonomikus markolat, vagy mit tudom én, egy sínre azok a panelek, amiket ráteszel, hogy kényelmesebb legyen tartani, akkor egy optika, mindig, hát optikából sincs nekem igazából 28 féle a szekrénybe, hanem mindig kinéztem egy párat, ami tetszett, aztán elkezdtem olvasgatni róluk, és kiválasztottam azt, ami nekem a legjobban tetszett, és a mai napig megvan a legelső optikám is, egy sima aimpoint igazából. Nem szoktam ezeket úgy annyira halmozni, meg cserélgetni. A G36-osomon is, meg a DMR-en is, ami igazából külsőre tuning volt, az a tuscsere. Mindegyiknél lecseréltem a tust egy másikra. A G36-osnál is praktikus oka volt ennek, nem azért, mert nem tetszett az alap HK behajthatós tus, hanem hátra akartam vezetékeltetni, és a tusba akartam az aksit tenni, mert az előhagyban annyira kevés hely volt, hogy néhol már az aksi megsérült, ahogy ráerőszakoltam az előhagyat.
Hát meg azért azt tegyük hozzá, hogy az SRC-d, ami neked volt, ott ugye egy alurél volt elől, nem a műanyag
Igen.
előagyas, és abba belevarázsolni az akkumulátort, az egy kisebb fajta rémálom, főleg amikor elkezdted, és amilyen aksikkal használtad, azok még elég nagyok voltak. Tehát
Hát
most
igen, régen.
valljuk be most már
Most már könnyebben beletenném ugyanazt az aksit.
Így van, tehát most már annyi ilyen kisméretű lipoaksi van, meg annyira olcsó lett ahhoz képest, hogy mondjuk annó pár értékarányban mennyibe kerültek, hogy már ez nem jelent problémát.
Igen.
De akkor ez viszont még gondot jelentett.
Akkor gondot jelentett valóban. A DMR-nél viszont ott tényleg azért cseréltem le a tust, mert megláttam a webshopba egyet, ami nagyon megtetszett, és azt berendeltem hozzá.
És hogy az mennyire nem jó. Legalábbis én borzalmasan nem szeretem, mert lehet, hogy van, akinek tetszik, és jól néz ki,
hát
de...
az UBR-stock egyébként szerintem tök jó, tök használható, csak az a változat, az a kínai, amit én akkor 8 évvel ezelőtt megrendeltem, na az gagyi. De még megvan, még egyben van, még működik, csak már így ott elhullatott egy-két csavart, meg ilyenek.
Igen, tehát azokat a hernyócsavarokat rendre pótolni kell rajta, és ha egy kicsit meglazul, és úgy jobban megrángatod a fegyvert, akkor simán lehúzod róla a váltámaszt. Na én például, ez mondjuk egy egész jó szempont, hogy a használhatóságot tartom mindig szem előtt. Tehát én megláttam azt a váltámaszt, és egyből azt néztem, hogy jó, ez itt mehet tönkre, ez ott csúszhat szét, ez itt eshet szét, kuka, nem. Tehát én ezeket föl sem raktam a fegyverre, ilyeneket. Ez volt olyan, hogy én is vettem új dolgot, hogy megláttam neten, wow, ez kell. Megrendeltem, kézbe fogtam, wow, ezt kidobom. És azonnal eladtam. Tehát így nem. Tehát ezt
és
tudtam
nincs
jól,
ilyen,
hogy ezt...
és nincs ilyen arany középút, vagy nem erőszakolod meg magad, hogy annyira tetszik egy tus, egy előagy, egy
Nem.
bármi, hogy ne, és azt mondod, hogy de annyira szép, majd az én sztorimnál az elő fog jönni, de hogy nálatok nem volt ilyen, hogy inkább megerőszakoltátok magad, hogy jó, nem működik annyira jó, de annyira szép.
Nem, figyelj, ilyenkor a hangok a fejemben, azok úgy néznek ki, hogy meglátom, és az agyamnak az egyik fele azt mondja, hogy de hogy ez milyen szép. És a másik fele az általában azt szokott nyerni, hogy de szét fog esni. De szép, de szét fog esni. És általában a másik fele, tehát a racionális fele azt szokott nyerni, hogy jó, ez szét fog esni, nem kell. Úgyhogy nem, nálam a funkcionalitás azért inkább első helyen van.
Egyébként ez az UBR stock, ez tényleg nem használhatatlan. Szerintem tényleg tök jó, és a mai napig egybe van, csak két csavar már kiesett belőle, és pont. Tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, de az csak a, mi az a, hogy hívják, mondja, amire az arcodat betámasztod a tusnak a tetején. Pofadék. Az,
pofadék vagy cheekrest.
Igen, abból esett ki a négyből kettő csavar is.
Igen, semmi, de
de
ettől függetlenül még jól néz ki.
Egybe van, nem fog szétesni, nem fog kettét törni magától, és nem mondja azt, hogy rejt.
Nekem ezeket így meglátom, meg azt megláttam, és tényleg amikor raktam össze, és néztem, hogy épül fel, hogy mennyire nem jó az a konstrukció, nekem ott elvesztítette a bizalmat, kész. Ez ugyanúgy, a BCM Gunfighternek van egy az egyik leggyengébb, olcsóbb váltámasza, és a kínaiak lemásolták, több európai webshopba lehetett kapni, és néztem, olcsó is, a BCM-nek én nagyon szeretem, tök jó márka, tök jó dizájnjai vannak, kipróbálom. Az is így megjött, az egész jó, de itt gyenge, ott gyenge, jól van, kipróbáljuk, aha, harmadik alkalommal, amikor használtam, akkor ahogy szedtem le a váltámaszt, hiszen nekem az akkumulátor az a tuscsőben van, akkor a váltámasznak egy része a kezembe maradt, és így két darabból így álltam, hogy bazd meg. És akkor ott megnéztem, mi a hiba, összeraktam, visszapattintottam, és akkor használtam aznap, hazamentem, leszedtem, visszaraktam rá az előzőt, eladó 1000 forint. Valaki vigye el, valakinek jó lesz, Én köszönöm szépen, itt a bizalmam megszűnt a termékkel kapcsolatban.
Jó, hát itt azért meg kell ismerni az egyes gyártókat, és az a baj, hogy a manapság már annyi féle fajta van, hogy nehéz megállapítani talán, hogy melyik az,
nagyon
ami
nagy,
jó,
igen,
és
nagyon
melyik
nagy
az, ami nem
szerencsék el. Igen, nagyon nagy szerencse kell ahhoz, hogy minden kiegészítőből a legjobbat megvedd, és azt összerakd, és az működjön is. Így is, úgy is, és ez szerintem nem csak fegyvernél, hanem felszerelésnél is igaz. Nálam most például itt van 4 darab sisak, ez teljesen más része a dolognak, 4 sisak, tehát, és egyik se jó. Tehát, hogy mindegyik kényelmetlen, hülyén áll, hiányzik valami alkatrész, és nem, tehát hogy vannak ilyenek, úgyhogy, de igen, a külső-belső alkatrészeknél is kell tapasztalat, és bele kell számolni azt, amikor az ember elkezdi építgetni
Na,
a saját kis
ez
fegyverét.
az, ez az egyébként, ami a tuningnak mondjuk nevezzük az egyik első számú csapdája, hogy borzalmasan sok pénzt lehet beleölni úgy, hogy semmi értelme nem volt.
Igen,
Tehát
igen.
én nagyon óvatosan költök mindenféle fajta alkatrészre, kiegészítőre. Pont ezért én általában tehát elég kevés alkalommal futottam bele olyanba, hogy ez a tipikus bazmeg pillanat, hogy az nem jó. Tehát én nagyon sokat olvasok utána, mivel ugye én rengeteg fegyverrel foglalkoztam, nagyon sok alkatrész, nagyon sok variáció volt a kezem között, és vannak olyan kombók, amik tudom jól, hogy nem működnek, és véletlenül se csinálnám meg. De akinek nem volt ilyen lehetősége, hogy mondjuk átfusson több ezer fegyver a keze alatt, fú, ott nagyon bele lehet szaladni, borzalmasan sok pénzt lehet megkölteni hülyeségekre.
Ezért van veled nekünk nagy szerencsénk. Pedig emlékszem amúgy, mennyit anyáztál az SRC G36 szervizeléseinél.
Mert az a szar semmivel nem volt kompatibilis, csak önmagával. Amíg SRC alkatrészek voltak benne, addig tökéletesen lehetett javítani, szerelni, karbantartani. Abban a pillanatban, hogy valamit ki akartál benne cserélni, hogy így elkezdett nyekeregni. De mondjuk abban az...
A mai napig kurva jól működik az a stukkel.
Figyelj, azért amennyit foglalkoztam vele, és az a vicc, hogy itt van például az SRC. Az SRC alapvetően nem egy nagyon olcsó kategóriába esik, és annak is vannak olyan alkatrészei, amik gyárilag szemét. Tehát a pinion gír, ami például a motoron van, az gyárilag egy hulladék. Tehát nem is tudom, hogy mennyi volt SRC pinion gír, amit le kellett szednem a motorról, mert egyszer ripityomra tört. Tehát szilánkosra törtek az egyszerű benne lévő 100-110-es rugótól. Úgyhogy igen, tehát a drága alkatrész nem mindig jobb. Ezt azért tegyük hozzá. Tehát attól, hogy valamire van egy őrült bika grafika rajzolva, attól az nem jelenti azt, hogy az jó.
Igen, az jó, igen. Tehát gyorsan befejezem az első kört, és akkor utána majd mehetünk tovább. Igazából nagyon durva, mert nálam az első tuning élmény idézőjelbe téve, az nem is tuning volt, ugye beszéltünk erről, hogy tuning upgrade, szerelés, javítás. Nálam ez abszolút egy javítás volt, mert hogy vettem egy nagyon jó barátomtól, egy akkori régi barátomtól egy G3-as, klasszik Army G3-ast, ami már alapvetően tuningolva volt, tehát hogy már így, nem is tudom, talán az már 400 FPS volt annak idején, és ezt is snipernek használtuk, tehát ezt a 400 FPS-t az annyira régen volt.
Vivoxnak a figyelmét most csigáztuk fel.
Igen, tehát hogy ez 13 éve volt már, vagy 12, és nem is tudom, mi az Istent akartam, valamit át akartam rajta alakítani külsőleg, de hogy csak így kíváncsiságból így leszettem az előagyat, hogy működik ez, és akkor hogy lehetne rárakni egy másikat, és amúgy külső tuninggal indult volna ez az egész, és így hát, ha már ezt leszettem róla, akkor már le lehet szedni azt is, meg azt is, és a végén igazából 20 perc múlva gearboxit szétszedtem az egészet, hogy akkor most én megnézem, hogy mi van belül, és hát rájöttem, hogy hát nem hiába vannak szervizesek, meg hát nem hiába vagyok szakács, nem pedig valami műszak is, nem tudtam összetenni, és egy ilyen szatyorba, szerintem a minden szervizesnek a kedvenc, a rémálma, egy ilyen szatyorba, és mi történt? Hát leszettem az előhagyat. Na jó, de és mi történt? Hát leszettem az előhagyat, és keleti frontba vittem el, és hát valami 45 ezer forintért rakták össze újra, és akkor talán került benne valami plusz alkatrész, amit én úgy gondoltam, hogy ez jobb lesz. Tehát az első az nekem tényleg az volt, hogy vissza kellett hozni az állapotba, hogy egyáltalán lőni tudjon. Úgyhogy...
csavarokból, meg a darabokból egy fegyvert össze kellett legúzni.
Jézus már, még a Dreddy volt bent a keleti frontban, és nézett rá, hogy Richard, mit csináltál? Hát mondom, hát az elő vagy. Na mindegy, úgyhogy, és az első ilyen koncepciós fegyver, ami már tényleg olyan tuning volt, hogy tudtam, láttam az alagút végén, hogy mit szeretnék, nagyon-nagyon furcsa. A Black Hawk Down-ban volt ugye a két lövész, és az egyiknél volt a filmben, és az egyiknél volt egy M4A1, ha minden igaz, egy hatalmas egy hangtompítóval és egy kis red dottal a tetején, gyönyörű az a fegyver, és én ezt akartam újra gondolni, és ezt megkombóztam azzal, hogy eladtam az akkori fegyveremet, és így gyűjtögettem a pénzt, de mindig kellett valamire, és elindult a szezon, jött a tavasz, és hát Richardot állt fegyver nélkül, mindenki mondta, hogy na gyerekek, tököl, peszenti, ide-oda kell menni, és nem volt nálam fegyver. És így elhamarkodottan vettem egy M4S szisztemet, nem is tudom, Simából, talán jégéből, nem is tudom, melyik gyártja, de ebből az alsó kategóriából csak
a azért. Nagyon, nagyon régi az S szisztem, az a jégé volt. A jégé. Sima az évekre rákezdte gyártani, de a jégé volt az első.
Az jégé volt, és akkor 35, legyen valami, majd én akkor ezt majd megépítem, ez tök jó lesz. És ez odáig fajult, hogy utána megvettem ugyanezt a fegyvert még egyszer, zsákmánytól, megint 35-ért, itt akkor már 70-ben voltunk, és akkor elkezdtem építgetni kívülről, belülről a fegyvert. És
most volt kettő identikus fegyvered?
Igen, volt két külön működő fegyverem, amit elvittem szervizbe, hogy a kettőből egyet rakjatok össze. Tehát, hogy ebbe ez volt jó, abból az volt jó. Szerintem ez a fegyver járt már Grexnél is, és ő is elmondta, hogy ne, ezt ne csináld. Tehát, hogy ilyet ne add el, szabadulj meg tőle, nem működik az, hogy ez Garder, a szisztema, az jégé, az akármi, tehát így nem fog működni a történet, de hogy kötöttem az ebbet a karóhoz, és vettem hozzá Magpul PSG-túst 30 ezerért, talpas markolatot, 30 centis hangtompítót, reddotot, tehát hogy így összeállítottam.
Arra emlékszem.
És másfél éven keresztül vittem szervizbe, egy-egy játékon, amikor működött, akkor tök jó volt, és nagyon elégedett voltam vele, és nagyon érdekes, most vissza valamelyik telefonomon még megvan ennek a fegyvernek a fényképe, hitvány. De komoly, borzasztóan rosszul néz ki, hitványon néz ki. Nem értem, hogy volt egy karcsú test egy tussal, és így megy az S-systemnek ez a nagyon széles előagya, hozzá az a 30 centis hangtompító, és egy ilyen nagyon kicsi red dot, mert ugye a filmben is csak red dot. Tehát,
na de hát már nem öltözné fel ugyanabban ruhába, mint 10 évesen.
Nem, de hogy nagyon érdekes volt. Na ez volt az első amúgy ilyen koncepciós ilyen tuning, hogy elképzeltem, tökre örültem neki, nem működött, és most így visszanézve borzasztó csúnya is volt, mert minden elemet rá akartam rakni, ami olyan DMR-es, mint a talpas markolat, amiről Grex elmondta ezerszer, hogy figyelj Ricsi, nem fog menni, mert nem DMR-t építesz, tehát hogy ez egy asszaút, és az nem fog menni, mert ugye a motor nem úgy megy bele, tehát a motornyoknál lesznek problémák.
És igen, ez is attól függ, hogy melyik markolat, mert
szerintem az egyik Pingárc volt, ha minden
vannak olyan dizájnok, ami egy éles fegyveren, egy AR-15 platformon, teljesen mindegy, hogy milyen dőlésszögű, nincs ott semmi, csutka üres az egész, csak csavarra fölrögzíted a spont. De itt ugye van egy motor, ami meghatározza azt, hogy milyen vastagnak kell lennie a markolatnak, milyen dőlésszűgűnek kell lennie a markolatnak, és innentől fogva limitált annak a lehetősége, hogy mit tudsz csinálni, milyen markolatot tudsz rátenni, és vannak olyan gyártók, akik így kitalálták, hogy nem baj, megcsináljuk. Kicsit más lesz a dőlésszöge, lehet, hogy kicsit jobban recsegnek majd a fogaskerekek, jó lesz az.
Lehetne újabb alkatrészt, igen.
Így van, nem egy, nem két olyan kínai ilyen markolattal találkoztam, amit így felraktál, és így akármit csináltál vele, a fegyvernek olyan hangja volt, mint egy rossz sarokcsiszolónak, úgyhogy így instant leveszed, visszarakod a gyárit, vagy valami másikat, és akkor így varázslat most mondan egyszerűen működött utána, úgyhogy nem, vannak sajnos ilyen selejtes dolgok.
Igen, nagyon jól nézett ki, talpas, nagyon sniper, nagyon special force, olcsó volt, kínai volt, nyilván fel kell. Ez tipikusan az a példa, amikor van egy ilyen álmod, és amit te is mondtál, hogy nagyon szép, megfogod, és azt mondod, hogy nem működik kuka. Tehát, hogy nálam ez másfél évbe telt, mire ezt az egész koncepciót úgy, ahogy van, így el tudtam engedni, hogy nem fog működni. Tehát, hogy hagyjuk, mert szörnyű.
Figyelj,
azért
nekem...
Mondtam, hogy én válogattam a dolgokat, nekem minden azért van rajta fegyveremben, mert van valami haszna. Nem csak azért, mert tetszett, vagy ilyesmi. kivéve azt a tust, mert de az működik is. Abban
Igen,
az
nekem
is.
egyébként, nekem kettő olyan fegyverem volt, amire ilyen békeporaira jeligével így keresztet vetettem. Az egyik, az egy SIG 556-os volt, amit ugye a Cybergun licenszel, a Sima gyárt, és imádtam, az egy dög volt, nagyon szeret, kurva nehéz volt, de az egy dög volt, nagyon-nagyon szerettem azt a fegyvert. Viszont hát időközönként azt is karban kellett tartani, és annak volt egy olyan rossz tulajdonsága, hogy a tok az két félből volt, és a két fél azt stiftek tartották össze még, csak nem is csavarok. És ezek a stiftek egy idő után elkezdtek szépen így a spiátert elkezdték kirágni, és elkezdett szétcsúszni a két fél. Hát mit csinálsz? Összeragasztod, hiszen nem tudsz vele más csinálni, vagy nagyobb stiftet raksz bele, akkor előbb-utóbb eltörik a tok. Legalábbis ott a furatoknál. Úgyhogy összeragaszt, és amúgy is én P-magokkal használtam, a P-magok azok túl kereszt irányba túlságosan szűkek voltak, ezért lötyögtek benne a tárak, úgyhogy mit csinál ilyenkor a jó ember? Fog valamilyen lemezt, bele kell ragasztani a tárfészekbe, nevezhetjük ezt is tuningnak. Inkább ez a működésre bírtam a meglévő táraimmal a fegyvert, beleragaszt, belecsiszol, és tök jó. És a két felet is ráadásul nagyon szépen egybe tartotta, fantasztikus, viszont ezáltal szétszedni sokkal nehezebb volt, mert a toknak a hátulja az két ilyen kis lengőfül volt, ahol ott volt a tűzváltókar ugye a két oldalon. És az egyik szétszedésnél ez a fül, ez már amúgy is gyenge volt, spiáter volt, egyszer csak azt mondta, hogy ő eltörik. Szépen letört, és így a mai napig megvan a pillanat, tehát még mindig emlékszem rá, pedig meg baromi régen volt tényleg sok évvel ezelőtt, hogy eltört, és így ültem felette, de vagy 20 percen keresztül, hogy
elmosoltál egy külcsöppet.
Én ezt nem hiszem el, éveken keresztül hűtársam volt, és akkor így gondolkodtam, hogy jó, tokozást nem lehet hozzávenni, mert ehhez nincs. Vagy veszek egy új fegyvert, vagy nincs másik, és így jó, akkor ennyi volt. Ennek vége van, kész. És akkor az a vicc, hogy ez egy Border War előtt volt, és azzal szerettem volna kimenni, és így nincs. Itt van. Február, már egy áprilisban megyünk, és akkor ez a, akkor most veszek egy új fegyvert. Vettem egy új fegyvert, és összeraktam belőle egyet. Tehát összeraktam egy M4-es gyakorlatilag egy újat. Úgyhogy van, amikor el kell engedni. A másik az meg egy szintén egy összerakott M4-esen volt. Nagyon sok a játékon volt, rengeteget használtam, tényleg abból kipréseltem mindent, ami pénzt beleöltem, tehát mindent visszaadott. És akármit csináltam vele, már egyszerűen látszott, hogy szét van kopva, nem az igazi. Lehetne még belőle csinálni valamit, de nekem már se időm, se türelmem nem volt rá, és arra is azt mondtam, hogy jó, apró darabokra szed, alkatrészek elad.
Hát,
úgyhogy
ritkán
igen, van a...
Az ilyenek miatt kell még amúgy lehet meggondolni azt, hogy alapból mit veszel. Mert lehet, hogyha egy drágább fegyvert, egy drágább modellt veszel, akkor abban nem kell ennyi egyrészt pénzt, meg másrészt meg energiát beleölni.
Igen, meg szerintem nagyon fontos, hogy amikor kinézel egy modellt, akkor tudd azt, hogy mi lesz nagyjából, fejedben legalább tudod, hogy mi lesz a végeredmény. Tehát, hogy és akkor itt a koncepcionális tuning, hogy megveszed, és akkor vagy úgy ez tetszik, azt tetszik, akkor ez a hangtompító tetszik, az a, és akkor így elkezded rádobálni, vagy már úgy veszed meg, hogy igen, akkor majd jövő hónapban, vagy nem tudom, pár hónappal később, akkor ezt fogom kicserélni, és akkor van, nem tudom, 5 hónap múlva kész van az a vízió, amit én mondjuk megálmodtam.
Sokan vannak egyébként, amik valami éles létező fegyvert akarnak egy-ez egybe összerakni, vagy látták egy filmbe, és na, akkor azt akarom összerakni. Igen.
Viszont az ilyen koncepció az nagyon, nagyon sokat lehet vele spórolni, mert elkerülöd ezeket vele, hogy veszel egy ilyen tust, veszel, és ez belülre is igaz, tehát, hogy elkezded agyatlanul tuningolni, és rengeteg pénzt beleölsz, miközben,
hát,
hogyha...
Igen, mert célzottan keresed a darabokat hozzá, csak ennyi, igen.
Viszont én nagyon sokszor futottam bele olyanba, hogyha már így a külső tuningnál tartunk, hogy valaki azt mondta, hogy nekem nagyon tetszik ebből a filmből, vagy bármiből ez, és ezt akarja összerakni. És akkor, amikor már van egy több éves tapasztalatod, akkor így rákérdezzel, hogy de biztos, hogy ezt szeretnéd? Mert lehet, hogy ott abban a filmben nagyon-nagyon jól nézett ki, de
Igen.
mit tudom én zsigerből tudnék mondani 3-4 dolgot, ami amúgy nem jó rajta. Tehát az sem mindig jó, tehát azzal is amúgy sokat lehet bukni, ha valaki ragaszkodik egy bizonyos dologhoz, mondjuk egy filmbéli fegyverhez, vagy bármihez, és nem gondolja át, hogy egyébként neki tehát neki mire van szüksége, tehát ő mit szeretne amúgy ezzel elérni. Aztán van, aki ezzel megbékél, és neki bőven elég az, hogy autentikus, tehát hogy mit tudom én, ő egy fú, mondjuk egy Kar 15-öt, mondjuk a Black Hawk Down-ból Kar 15-ösök voltak, mondjuk egy old school Kar 15-öst akar összerakni, igen, akkor azon a tokozás az legyen ugye fix hord fogantyús, tehát ott nem leszhethető, fix hord fogantyú van, akkor bizony meg kell azzal elégedni, hogy igen, ott az optika az gyakorlatilag fent lesz a picsába jó magasan, nem tudja szép laposan tartani. Hogy a váltámasz, ami rajta van alapvetően, az ugye az picike, nem olyan kényelmes válba venni. Ha ezzel megbékél, akkor tökéletes, ha meg nem, és akkor utólag,
igen, igen.
Utólag döbben, tehát hogyha utólag döbben rá, akkor pedig kidobott egy valaglóvét.
Hát ezért kell olvasgatni sokat, hogyha valami tetszik is, akkor is utána menni egy picit, még mielőtt tölöd bele az idődet, meg a pénzedet.
Igen, mert azért bocsánat, tehát a külső belső tuningnak szerintem az a végső célja, hogy a teljesítményedet növelje neked, mint játékosnak. Tehát
igen.
Akár a belső tuning, hogy messzebbre lőjön, szűkebb legyen a szórás, nagyobb legyen a tűzgyorsaság, legyen könnyebb, legyen mobilisabb, betolható, behajtható váltámasz, és a többi, és a többi. És ugye a külső tuning, mondjuk ez is érdekes, ez az optikai tuning, hogy ha felrakok rá mondjuk egy dotot, egy szkópot, vagy akár mondjuk egy behajtható, betolható váltámaszt, az csak optikai tuning? Vagy az alapvetően is már tuning? Mert tehát a fegyvernek a teljesítményét alapvetően fogja valamilyen téren növelni, hogyha mondjuk ráraksz egy távcsövet. Tehát, hogy ha tudod használni azt az eszközt, akkor elméletileg a te teljesítményed attól nőni fog. És
hát ha van valami funkcionális előnye, akkor igen, de ha csak azért teszed föl, mert dísznek, meg mert tetszik, akkor nem biztos.
Ez így van.
Autentikusan akarod, tehát mondjuk ott van a Packbox, a Mod 18-as M4-eseken, ahol klasszikusan elő van, mert az eredeti Navy Seal-es 40-en is fent van, és te szeretnél építeni egy ilyet, mert mondjuk én most pont egy ilyet szeretnék építeni, és akkor ott van előtted, hogy jó Packbox, de akkor mi az Isten legyen ott elő? Tehát, hogy funkció legyen, dísz legyen, mert ugye itt is többfajta változat van. Most vehetsz eredetit, de minek? Tehát, mert szerintem baromi drága. Vehetsz Airsoftosat, ahol van egy IR, meg egy sima lézer, és egyik se lehet használni, vagy az IR talán használhatod, de nyilván kell hozzá egy ellátó, amit mindegy, hagyjuk, meg van benne egy szerintem használhatatlan lámpa, és akkor ezért adják ki pénzt, vagy vegyél bele egy ilyen ezt a fake fröccsentett valamit, hogy csak ott legyen, aminek ugye az előnye maximum, hogy ugye ez akkumulátortartó is, tehát előre tudod vezetékelni alapvetően az akkumulátort, ezt ugye a Lányi Gábor is csinálta, és akkor a tust viszont tudod tologatni össze-vissza, mert akkor nincs az, hogy a kábelek esetleg ott elérhetnek. Tehát ugye ilyeneket is el kell gondolkodni, amikor az autentikusságról beszélsz.
Úgyhogy egy érdekes cucce, pont mostanában nézegettem őket, mert én nagyon elkezdtem gondolkodni egy ilyen éjjellátó, meg PQ-box kombó, hogy akkor megtámogatni egy illuminátorral, meg IR lézer, meg mit tudom én micsoda, de aztán igazából mit tudom én, 2 hétig tartott a tűz, és rájöttem, hogy nem működik. Egyrészt nincs megfizethető kategóriába egy olyan jó, kinek mekkora a pénztárcája nyilván, de olyan éjjellátó, amit Airsofton tudnál használni, mert tudsz venni mondjuk egy Gen 1-est, vagy egy Gen 1 pluszosat, ami még megfizethető árba van, de hiába nézed a YouTube videókat, meg amit tudom én mit róla, szar lesz. Tehát még a YouTube videón még csak-csak azt mondod, hogy ez azért viszonylag jó, meg minden, stb. Aztán azért csak feldobja a YouTube, hogy akkor jó, de akkor hogy néz ki a Gen 2-es, vagy hogy néz ki a Gen 3-as, meg a Gen 4-es mellette, és rájössz, igen. Hogy aha.
Aha, igen.
Hát
igen,
akkor semmi értelme. És akkor ott van, igen, még ez a kérdés, hogy PQ-boxon ugye azért használhatsz IR illuminátort, IR lámpát, mert azt miért ne használhatná, de lézert már nem.
Igen,
az így van.
És pont az lenne a lényeg, hogy éjjel látom mellett a lézer megkönnyítse azt, hogy te hova célzol.
Igen. Meg hogyha mindenkinek lenne, akkor meg célmegjelölésnek is tök jól működne, igen, de hogy ez még itt van, azért nincsen.
Hát vajon... Lesz értelme ennek, hogyha megfizethető, meg legális lesz a magasabb generációs ezek éjjel látók. Addig viszont szerintem nincs.
Soha. Grex?
Hát igazából elég sok mindent így elkezdtünk kivesézni, most nekem sok minden járt a fejembe. De amúgy az éjjellátóra csak egy pillanatra visszatérve, hát igen, azért emlékszem rá, amikor BV-n volt, hogy találkoztunk egy német csapattal, akiknek így Gen 2, Gen 3-as éjjellátók volt mindegyiknek a sisakján, voltak nem tudom, 10 páran, és akkor így... Elkezdtünk velük beszélgetni, hogy így hú, milyen cuccok, mi egymás, és mondta, hogy csapat egyik felének még csak a kettes van, de nem baj, előbb-utóbb megveszik a következőt, mert hogy az jobb, meg minden. Hát mondom, jó van, köszönöm ezt azért, 1000 pár 100 eurót azért nem feltétlenül csattintanám rá erre a projektre, mert nincs. Úgyhogy igen, tehát a pénztárca az nagyon sokat számít, hogy kinek mennyi pénze van úgymond a tuningra. Amúgy igen, ez tök érdekes, hogy elkezdtünk beszélgetni alapvetően arról, hogy a tuning, és akkor alkatrészek, és fegyverek, meg minden, hogy akkor a fegyver teljesítményét akarjuk növelni, a belső teljesítményét, hogy tartós legyen, a lőtávot növeljük, a pontosságot növeljük, tehát a szóráskép legyen jobb, etc. És utána így jött a többi része, és arról például sokkal többet tudunk beszélni, mert sokkal látványosabb, tehát szerintem a külső, tehát ebből is látszik, hogy az Airsoft az nagyon nagy a külsőségekre, és...
De úgy külsőségekre, hogy pont azt ragadtuk meg azt a felét, hogy legyen valami funkciója. Tehát nem csak azért, hogy szép legyen, hanem az, hogy legyen valami értelme is annak, hogy kibaszol 30 ezreket az ablakon.
Így van, egyébként, bocsánat, hogy közülvágok, de ugye ehhez én is tartom magam, hogy legyen funkcionális. Tehát, hogyha ott van például a Krebsem, ugye a Krebs KC-89, az egy AK variáns, ugye az amerikai Krebs cég alakítát, nem is, majd gyorsan rágooglizok, nem emlékszem rá, hogy melyik országnak az AK-ait exportálták Amerikába, és akkor azokat kezdik el átalakítani, de majd mindjárt utána nézek, mert most frusztrál, hogy nem emlékszem rá. És azt is például megvettem, és gyárilag amúgy tök jó, de a váltámasz, ami rajta van, oké, persze, valami élesnek akar lenni a valamilyen szintű másolata, de nem is volt olyan szép, lötyögött is csere, és ráadásul túl nagy volt, tehát kényelmetlen volt. Úgyhogy kicseréltem egy olyanra, ami kisebb, kompaktabb, az én 173 centis magasságomhoz kényelmesebb, úgyhogy az például funkció véget kicseréltem, nem csak azért, mert nem úgy működött pont, ahogy kellett volna, hanem tényleg funkcióra kisebb kell. Az előagy. Nagyon jól néz ki az a Krebs előagy, de baromi nehéz. Kurva nehéz volt. Én nem tudom, hogy alumíniumot hogy lehet ilyen picsa nehézre csinálni. És így meg rövid, nem fér rá rendesen a lámpa, amit rá akarok rakni. Semmi más nem kerül rá, csak egy markolat, meg egy lámpa, pont. De az sem megy rá rendesen. Haszom, lecserél.
Szép. Aha, de nem.
Szép. Egy csudi szép orosz előagyat vettem rá, természetesen kínai replikát, úgyhogy az rákerült, na most már szép hosszú. Oké, rendben, de így nincsen egy magasságban a tokfedélen lévő rél, meg a fegyver elején lévő előagyrél. Jó, akkor nézni kell egy másikat. És ott is nem az a baj, nem készültem erre, és nem emlékszem már a nevekre, olyan rég raktam őszket össze. A lényeg, hogy az előagyhoz nem a gyárilag hozzátartozót néztem ki, mert az rohadt drága volt, vagy 100 euró. Hát mondom, 100 euró egy szaros műanyag, tehát nem fogok ennyit kifizetni érte. Úgyhogy ahol is kerestem egy árértékarányba megfelelőt, az is alumínium, az került rá. Tehát én nézem azt, hogy árértékben jó legyen, funkcionális legyen. És szép legyen. Hát az is fontos, hogy szép legyen.
Hát ilyen dolgokban én nem megyek bele soha. Én külsőre nem.
Nem tudom. Viszont még van egy nagyon fontos rész, amiről amúgy még nem beszéltünk, hogy most mi olyan fegyverekről beszéltünk, amit ha megveszel és kiveszel a dobozból, azért, hogyha megerőlteted magad, akkor tudsz vele játszani, tehát és meg tudod állni a helyet, tehát maximum arról van szó, hogy amit a Grex is mondott, hogy helyre kell rakni, ami ugye nálam is volt, hogy mondjuk gyenge volt a motor, bementem, és azt mondtam, hogy ez nem nulla állapotos fegyver, nem működik, de hogy ezekkel lehet játszani, és ugye én mindig azt tanácsolom, hogy az ember kezdjen el játszani vele 5-6-7-8-10 játékot, és akkor utána megismeri a fegyvert, és meglátja, hogy merre kell elindulni, mert ugye van egy olyan tuning szekció, tehát van az airsoftosok között egy olyan réteg amúgy, akik igazából péniszméregetésből, vagy pedig azért kezdenek el tuningolni, mert elmennek játszani, és nincs sikerélmény, és akkor elkezdenek felírni egy ilyen hibalistát, hogy na, ma miért nem lőttem ki senkit, és engem miért lőttek ki nagyon sokszor, és ennek a listának ők személy szerint az ő tudásuk, meg a képességek a legvégén vannak, és a legelső az nyilván az, hogy ő nem adta meg, a második meg az, hogy nem lőtt el odáig a fegyverem, ugye innen jön az, hogy hát bele kell rakni a 120-130-as rugót, mert ha 400 FPS lesz, akkor biztos legyőzöm azt a 10 métert, és legközelebb ki fogom lőni, és hogy ez egy nagyon nagy zsákutca, tehát ez nagyon nagy pénznyelő. Úgyhogy viszont van a másik oldal, hogy vannak olyan fegyverek, amiket dobozból kivéve nem tudsz használni, tehát muszáj elvinni szervizbe, és muszáj megtuningolni, ugye Grex-szel beszéltük, a klasszikus példa, a VSR-10. Tehát,
ez így van.
Ki fog megvenni egy VSR-10-est, felrakni rá egy távcsövet, beállítani a hupapot, és elmenni 43-assal lövöldözni? Senki. Tehát, hogy van ez a fajta kategória, amit már úgy veszel meg alapvetően, hogy tudod azt, hogy igen, erre rá kell még költened.
Ja. Igen, hát a mesterlövész fegyver egyébként tipikusan az, ami, hát nem is tudom, mikor jelent meg a Novrichnak a saját kiadása. Hát már pár éve. Hát jó, igen, most már jó pár éve, 3-4 éve legalább. Azelőtt egyébként én nem tudtam volna mondani olyan mesterlövész puskát, amit így kiveszel dobozból, és akkor azt mondod, hogy ez így tök jó, meg minden, és használható. Úgyhogy igen, tehát én a mesterlövész soroltam régen abba a kategóriába, hogy ott nincs olyan, hogy megveszed a gyári, ja, a gyári DMR, alapot, és használod.
DMR is ugyanez a kategória, ugyanez. Szerintem. Megveszel meg egy alapfegyvert, igen, megveszel egy alapfegyvert, ami tetszik, és akkor adja, hogy te most abban egy DMR-t akarsz építeni. És,
koncepció nélkül nem működik, tehát ott már a fegyver megvételénél már tudnod kell, hogy fog kinézni a végeredmény, tehát hogy merre kell elindulni, és hogy nagyjából utána tudsz nézni, mennyibe is fog kerülni, tehát hogy igen. Azért, mert 60-70 ezer forint az alapvas, arra még azért rá fog jönni nagyon-nagyon sok. Pontosan,
hát igen, amikor én megvettem az SR-25-emet, akkor az alapfegyó került 70 ezer forintba, valahol körül, plusz-minusz pár ezer forint, és szerintem még ennek a háromszorosát, ha nem a négyszeresét, még pluszba az tuningra beleöltem. Egyébként a legrosszabb az egészben az az.
Kineveti magát.
Kinevettem magam, igen, mert nevetséges, mert ugyanaz történt, amint előbb Grex-et kiröhögtem rajta, hogy azt nem betettem a bizonyba a szekrénybe. Indokolatlan mennyiségű lóvét meg mindent beleöltem, hogy akkor legyen egy tök jó DMR-em, majd mi lett? Odaadtam a csapattársnak játszani, mert neki nem volt fegyvere. És akkor tudom én egy évig mindig járt vele játszani. Aztán utána lecseréltem az émet, az aegemet, akkor meg az új aegembe voltam szerelmes, és akkor meg azért pihent a polcon a DMR, és komolyan mondom, 6-7 év után most vettem elő úgy, hogy folyamatosan, most már az elmúlt 3 játékon mindig azzal játszottam. És egyébként kurva jó, és imádom. De még mindig kattognak a fogaskerekek, hogy azért próbáljunk ki benne, még ma 3 fajta hop-up gumi, melyikkel lehet egy picit jobb, akkor tavaly évvégén vettem bele egy új izét, szipi-szupi kamrát, ezt a Chili Willy Max izét, Max modell kamrát, az is rohadt jó egyébként, tehát ja.
De mondjuk azt mindig is tudtuk, hogy DMR-t drágább építeni, mint egy bolt action sniper-t, tehát hogy a DMR az mindig, mert több alkatrész van, meg több alkatrész van, ami tönkre mehet, tehát hogy azért
hát
mindig...
Hát egy bolt actionbe mire kell odafigyelni? Kell a cső, oda kell figyelni, hogy abban is jó legyen a kamera, a tömítettség, aztán elméletileg ennyi. De mire azt a kombinációt
azért
megtalálod, hogy a cső is, a kamera is, meg a hop-up is passzoljon,
hozzá a jó minőségű BB, meg a jó súlyú BB, tehát igen, ott azzal kell nagyon sokat variálni, szerintem.
Hát azért az a forgótolózáros mesterlövész csúzliknál is azért több minden tönkre mehet ott, tehát
azért sok a hiba lehetőséget.
Viszont azért ott is egy jó szett az drága.
Hát igen. Mondjuk én nem, egy jó bolt-actionnek azért mondjuk kétszeres a lőtáv. Nagyon durva, de akkor mondom inkább, hogy max kétszer annyira jó a lőtávja, mint egy sima hegnek.
Hát ez is olyan, hogy azért nem egészen, de egyébként
nagyjából.
Be is lehet linkelni ugye a csipáékkal készített podcastet, ott ugye a lőtávokról meg mindenről nagyon sok szó esett. Én ott nem voltam jelen, de én is végighallgattam a podcastet, egyébként nekem tökre tetszett. Jó sztorik voltak benne, meg jó volt ez a magyarázat magukról, a fegyverekről. És még nem vettem rá magam, de az SRS-ről egy kicsit majd még így jobban utána olvasok, hogy akkor ez belülről hogy épül fel, meg mi egymás, mert...
Engem is érdekelt amúgy, utána
beszél. Azért felcsigázott, őszinte leszek. Nem fogom megvenni, ebbe biztos vagyok, viszont a technikai részletek, hogy pontosan miből hogyan van, meg hogyan épül fel, az viszont azért érdekel.
Most azért egy kicsit sajnáltam őket az utolsó játékon, mert találkoztam velük, úgyhogy az SRS darabokban volt.
Igen, a szerencsétlen, igen. Amúgy nagyon durva volt, mert Ildit is felcsigázta, mert mondtam neki, hogy találkoztam a csipáékkal, beszélgettünk, és olyan magas piedesztárra ültették, vagy emelték ezt az SRS-t, hogy a VSR az itt, hagyjad már a múlt századot. Igen, de amúgy igen, és így Ildit felcsigázta, szóval mutasd már, mert mi ez az SRS, és így megmutattam neki, ránézett a puska, soha, ez nem néz ki jól, tehát hogy igen, itt is az van, hogy ő nagyon szereti ezeket a letisztult formákat, megvan a Bartiz, az neki nagyon tetszik, és megmutattam, de mondom, hogy van kisebb is, nem, ő neki ez nem tetszik, tehát hogy és mondtam.
De egyébként az a Bartiz is az nagyon faszán összevarrak a nektek.
Igen, az tényleg jó, tehát hogy és ahhoz képest most is most 2 évet állt, sőt 3 évet állt, és igazából semmi, most 5-75-öt lőtt, és nem is tudom, valami 8 találat után mondta az Ildi a mostani játéknál, hogy utána már elfelejtette számolni. Tehát hogy így azért nem jött ki annyira nagyon rutinból, az tök jó volt. Na de vége, a podcast végére még egy kérdés, mert lassan futunk ki az időből, így tuning, mert azért nagyon szó volt, főleg az OEG-ekről. Na mi újság a Green Gázos és főleg a HPA-val? Mert ennek a tuningolós részével én teljesen el vagyok. Tehát hogy ott azért elég sok mindent lehet állítgatni, ott főleg külső tuningról van szó. Mennyire lehet belefutni szerintetek ebbe a HPA tuningba, vagy az úgy a belső szett az úgy kész van, állítgatom az FPS-t, állítgatom a tűzgyorságot, és akkor az úgy kész, vagy oda is bele lehet ülni.
Mondom őszintén, nem ismerem őket. Nem ismerem a témát se, úgyhogy passz.
Bedobtam valami semmit a végére. Jó.
Igen, mert egyébként például én a büdös életben nem szereltem olyanokat. Én mindig is OEG párti voltam. GBBR-rel például soha nem foglalkoztam, mert úgy voltam vele, hogy azt meghagyom azoknak, akiknek 7 anyja van, azzal foglalkozzon az, aki akar, mert én nem. A pisztolyokat nagyon szeretek javítani, tehát tényleg tök mindegy bármilyen gringázos pisztoly, vagy CO-s, tök mindegy gázmeghajtású pisztoly, azokkal szeretek foglalkozni, mert az fun, azt jó szerelni. Egyszerűen azt az úgy jó. Főleg, hogyha van alkatrész hozzá, és hogyha látod, hogy valamilyen szétkopott, akkor mondjuk tényleg ki is tudod cserélni. Úgyhogy azt szerettem csinálni, az jó, de a gázos karabélyok az meg egy teljesen más műfaj, azt tényleg meghagynám annak, aki akar vele foglalkozni.
Na majd most fogsz.
A HPA-val viszont azzal én soha nem szereltem, soha nem foglalkoztam vele, zsákmánynak a mordája volt az egyedül, amit így kipróbáltam, megnéztem, ő ugye saját maga rakta össze ezeket, erről ő tudna komolyan beszélni, hogy neki milyen tapasztalatai
Bedobtam.
vannak vele.
Így
most majd
a
fogsz
végére.
Még HPA-val foglalkozni, hogyha megveszi azt az
hát,
M249-et.
Szerintem nem biztos, hogy azt fogja megvenni, lehet, hogy nullából összerakunk egyet. Hát akkor legfeljebb figyelj, kicsit utána olvasok és molyolok vele. Úgyhogy az nem baj, nem baj, én állok elébe. Úgyis ritkán van lehetőségem mostanság javítgatni dolgokat. Úgyhogy
egyébként ez egy is olyan... érdekes, most így a blowback-ről jutott eszembe, hogy én egy karabénál nem hiányolom a blowback-et, de úgy egyáltalán. Nekem nem hiányzik.
Nem, nekem
Airsoft,
volt.
Airsoftból. De
volt
a
blowback,
pisztoly
de
az
nem.
Rúgjon vissza.
Az volt megkötelező.
Igen.
Ugye, ezt adom. Én is, nekem is volt electric blowback fegyverem, első dolgom volt, hogy kizedettem, semmi plusz élményt nem adott. És csak csattogott össze-vissza. Amúgy meg pisztolynál, meg szerintem alap. Én már...
Hát a GBBR az ugye más, tehát ott azért csak egy van egy... Van egy
az más, az nem AEG, nem electric blowback, tehát hogy...
Igen.
Igen, az más, a GBBR az más, azt én adom, tehát az egy élmény.
Egyébként azt szokták mondani ezekre az EBB-sekre is, hogy vagy az, hogy az első dolog, amit kiköt, vagy az első dolog, amit tönkre megy.
Igen, igen.
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 Úgyhogy
a gyerekeket lassan
tudom.
Szerintem amúgy, igen, lassan szerintem, hogy a végére érünk a mai adásnak, mert hogy nézem közben itt a stopper órát, meg amúgy Grexnél a hátul az órát, hogy
beleférünk. És onnan puskázta.
Igen, vagy zsákmány meg fogja mondani, hogy sose végzünk. Figyeljetek, nagyon sok minden van még ebben a témában, úgyhogy azt mondom, hogy lehet, hogy tudjuk folytatni, sőt, megpróbáljuk az interakciót előhozni, úgyhogy kedves hallgatók, illetve nézők, írjatok nekünk kérdéseket, hogy milyen tuning koncepciók bármivel kapcsolatban, mit, hogyan, mit gondolunk, és ha elég kérdés jön össze, akkor szerintem csinálunk belőle egy külön adást, úgyhogy amilyen ilyen kérdezfelelek adás, meg amúgy meg ezzel visszatérhetünk, mert tényleg a tuningolással kapcsolatban még nagyon-nagyon sok mindenről lehetne szerintem még beszélni.
Így van. Sőt, én megfejelném még valamivel. Mivel ez úgyis YouTube-on ott van, ott a komment szekció, saját sztorik, történetek, bármi. Ragadjon mindenki klaviatúrát, írja le a saját nyűgét, baját, kálváriáját, ki miket élt át, miket épített, miket csinált, milyen pofonokba szaladt bele, hát ha van, aki okul a leírtakból.
Így van, az
ez,
tök jó, tök
ez
jó.
Fontos, igen, az, hogy ha belefutottál valamibe, akkor add tovább, és terjedjen a hír.
Így van,
hát, ha valaki megkímélsz attól, hogy kivág jó 30 ezeret az ablakon.
Így
vagy
van,
ha valami nagyon jól bejött, akkor meg azt is, mert lehet, hogy éppen azon gondolkodik, és lehet, hogy pont te véleményed lesz a mérvadó, amire azt mondja, hogy jó, akkor vágjunk bele. Az itt tök jó.
Igen, itt mi felvetettünk több dolgot, lent a komment szekcióban meg lehet boncolgatni.
Üzenet.
Message! Na jól van, hát hölgyek urak, akkor ennyi volt a mai podcast, és elméletileg 2 hét múlva találkozunk egy újabb témával. Úgyhogy
yes.
Éjszakát, és
yes.
Sziasztok!
Jók legyetek!